153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
1962-ben kezdtünk, és 70-ben végeztünk a Szűcs József általános iskolában. És hát a Covid miatt 50 plusz egy évesre sikerült a találkozónk. Sokan megjelentünk, és többek között itt van kedves osztálytársam, aki a névsorban az első volt, Andi Ármánt. Üdvözöllek, szia!
Szervusz! Hát tiszteletem a hallgatóknak. Hát így sikerült. Kicsit elcsúsztunk, de egy év után csak sikerült megoldani a problémánkat.
Mivel ugye mi mind a ketten Kishunvason élünk, és itt is maradtunk, gyakran látjuk egymást, de hát attól függetlenül azért elmeséled, hogy hogy zajlott le az életed. 1970-ig tudtam figyelemmel kísérni, akkor ugye elballagtunk a Szűcs József általános iskolából, amely ma már központi református iskola.
Így van. Végül is először a volt Gazmávakhoz kerültem, ott géplakatosnak tanultam, utána váltás volt, és szakmailag változtam, és autóvillamosság műszerészként végeztem a szakiskolát, úgyhogy és azóta is ebben a szakmában dolgoztam egészen idáig. Most is mozgok még a szakmába, de hát már nyugdíjasként, már most nem olyan nagy hévvel.
Egész pontosan autóknak az elektronikáját szereled?
Igen. Tehát a nem a régebbi típusú autók, de aránylag az újakhoz is hozzá tudok szólni még, de igazából már fejlesztésre ebbe a korban már nem próbálkozok megoldást találni, tehát ennyi.
Ezt magánvállalkozóként csinálod, vagy pedig társulsz valakihez, anélkül, hogy cégnevet mondanánk?
Nem, csak szigorúan magánvállalkozóként. Tehát egyedül csinálom, amit tudok, és ahogy lehet. Ennyi.
A rádióhallgatóknak már elmeséltem az előbbi beszélgetés kapcsán is, hogy volt egy közös beszélgetésünk, és akkor te is megemlítetted, hogy nagy felnőtt gyermekeid vannak. Őróluk szabad valamit megtudni?
Hát kisfiam, hát itt már lehet mondani kisfiam, de akkor is kisfiam. 40 éves, két unokám van tőle, Németországban élnek, már 10 éve. Házat vettek ott, le is települtek teljes gázon, ahogy lehet. A kislányom az Szegeden van, ő jelen pillanatban a központi gyógyszerelosztóban dolgozik, és ott nincsenek unokák, nincs család, de emitt van. Viszont a Covid miatt kicsit nehézkes a látogatásuk. Hát Skype-on tartjuk, amit lehet. Egyelőre. Ennyi.
Én nagy szeretettel emlékszem vissza az általános iskolás évekre. Méghozzá, ha egy tantermet nézünk, akkor arra, hogy Andi Ármánd osztálytársunk az mindig hátul ült, mivel tornasorban is te voltál az első. És hát hátul azért lehetett jobban csíntevéseket elkövetni, mint akik mi kisebb emberek, és speciál a második padban kellett, hogy üljek, mert akkor minket szigorúan nagyság szerint ültettek a tanáraink.
Hát erre nem tudok mit mondani, hát hogy csíntevések nem olyan sok volt, mert igazából nem az volt a büntetés, nem az volt, hogy hátul ültünk, hanem onnan nehezebb kommunikálni is, tehát alapból azért annak is megvolt a hátránya. Attól, hogy magas vagyok, az semmit nem jelent, de...
Fel kellett hívni a figyelmet a tanároknak. Légy szíves, mesélj egy kicsit részletesen a krumplipuskáról, meg a köpőcsövezésről.
A krumplipuska az a köpőcső nem az igazi. A krumplipuska az egy komolyabb dolog, az töltőceruzából alkotott modern eszköz, lőfegyver.
De most ezt megragadom az alkalmat. A mostani hallgatóknak, a fiataloknak el kell magyaráznod, hogy mi volt az a töltőceruza.
Hát a töltőceruza az egy következő volt, egy csöves teremtmény, amit szét lehetett tekerni, és krumplit csak bele kellett nyomni. A dugattyú, az, tehát az elsütő szerkezet, az pedig hátul volt, és ugye a levegőt nem lehet összenyomni, illetve lehet nyomni rajta, de akkor mindig nagyobb nyomás keletkezik, és innentől kilőtte azt a kis krumpli darabot, és ez volt a komoly szakmai fegyver.
Igen, ezt azért elárulom, hogy mi időnként élveztük a második padban, amikor esetleg célt tévesztett a krumplipuska, vagy valami. Te tanárt is eltalált?
Hát igazából volt, amikor sikeredett vele jó célozni, és akkor ha cél is jó volt minden, meg gondolom, hogy valószínű, hogy akkor a tanár is megérdemelte ilyen szinten, de ezt nem kommunikáltuk anno annak idején, hanem a méreg dolfult bennünk ilyenkor, és valószínű, hogy az miatt alkottuk. Nem alkottuk, mindenki alkotta ezt, csak van, aki nem mindig arra célzott, amerre kellett.
Te úgy emlékszem, hogy ilyenkor jöttek utána bizonyos osztályfőnöki órák, és akkor kaptuk a fejmosást ilyen-olyan okból kifolyólag.
Igen, igen, ez megtörtént. Irma néni is közéig tartozott, hát ő volt a osztályfőnökünk végül is. Hát, kemény lány volt, nem igazán azért a diákokat tartotta a szem előtt mindig. Tehát megrovások voltak, tehát az azért akadt egy-kettő, de igazából nem volt kemény a dolog. Tehát azért figyeltünk mink is arra, hogy komolyan azért ne bántalmazzunk senkit.
Tudod, az Irma néni, ugye dr. Szombati Károlynéről beszélünk, ő utólag mesélte el, nem is nekünk, hanem a szüleinknek, hogy az ő életében a mi osztályunk volt az ő nagy osztálya.
Hát végül is, mivel C-s voltam, tehát itt a C-tagozat az ének zeneit jelent, és a C-seknél ugye Irma néni, hát ő volt a zenetanár, ének zenetanár, és ő volt a, hogy mondjam, megalkotója ennek, hogy jártunk nem koncertekre, mert akkor még nem így hívták, hanem a opera bérletem is volt többek közt, tehát egy periódusban általában 4 vagy 5 előadás volt, és oda is jártunk folyamatosan, általában 1,5-2 hónaponta egyszer, az biztos, és hát többek közt ott is az a hangulat, ami az opera állami operaházban volt, az ilyen felemelő, hogy az ember oda kerülhetett egyáltalán, és fiatalon, tehát tanulóként.
Számomra is nagy öröm, hogy te is ilyen nagy szeretettel emlékszel vissza erre az elmúlt 8 évre. És hát itt a többi osztálytárs is kívánja, hogy találkozunk ezután sűrűbben. Andi Ármánt köszönöm szépen a beszélgetést, most pedig hallgassunk egy kis zenét.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Továbbra is kint ülünk itt a tóparton az 50 éves, 50 plusz 1 éves osztály találkozónkon, 62 és 70 között végeztünk. Egyik nagyon kedves osztálytársam, aki éppen most itt ül velem szembe, és mikrofon végre kaptam, a Basa Kati, mindenki így ismeri, Basa Katalin. Hát Katiról ugye annyit tudni, hogy anyukája által is kötődik az iskolához, de erről inkább mesélj te, mert eléggé meghökkentő dolgot meséltél, hogy édesanyád még mindig megvan.
Igen, hála jó Istennek, így van, az édesanyám 87 éves lesz az idén, 62 éve lakik ott az iskolába. Tehát 59-ben oda költöztek, és azóta szerintem most már haláláig ott fog lakni. Eddig ott volt, mint gondnok, utána nyugdíjba ment, és maradhatott.
Tehát az központi iskola minden egyes gyerekének a száján volt az, hogy Basa néni csókolom, mert ő tulajdonképpen az ég adta egyvilágon mindent tudott, mindent elintézett nekünk. Nem így volt? Na, milyen volt lányának lenni?
Hú, hát elég nehéz. Szigorú volt nagyon. Szigorú.
Ugye úgy éltetek ott, hogy a húgod is ott volt, igen. Meg még az apukád is.
Igen, igen, apukám ott már most 30 alány éve meghalt, 33, a húgom meg én.
De az édesapád is az iskolának dolgozott.
Amikor oda kerültek 1959-ben, akkor édesapám volt, és akkor utána ő elment másik munkahelyre, és akkor ezt az ő munkáját az édesanyám vette át.
Kati kedves, nagyon sok beszélgetőtársam vagy osztálytársam mesét már a tanárokról, meg az órákról, meg stb. Te, aki ott laktál, egy kicsit írd le nekünk, meg írd le a kiskunhalasiaknak azt az épületet, tehát, hogy egy teljesen iskolakinézetű, iskolaszagú iskolába jártunk mi, te meg még az éjszakáidat is ott töltötted.
Hát igen, ez biztosan, hogy így volt. Azóta nagyon sok minden megváltozott, tehát már rá se lehet ismerni a régi iskolára. Hát már nincs szinte udvar, tudom, hogy még ugye tornaórákat az udvaron, magasuk vagy távolugró gödrök voltak, vagy homok, ahova ugrabugráltunk tornaóra. Akkor ugye voltak hátul a fiú meg a lány vécé, hát ami ugye nyáron nem volt egy kellemes illatú. Hát szóval azért mondom, ez már nincs. Akkor ugye volt az udvarban a folyosó ablaka alatt, ahol lehetett kezet mosni, mint egy vájú, mint egy itató, olyasmi. Ott mostunk kezet már aki.
És akkor mi az oka, hogy mégis jobban éreztük magunkat, mint esetleg egy mai gyerek egy mai iskolában?
Hát a mai gyerekeknek nincs is gyerekkoruk, megmondom őszintén. De ezt most komolyan mondom, nekem is vannak unokáim, tele vannak mindenféle kütyükkel, de a mi gyerekkorunkban még tudtunk az udvaron rohangálni, játszani, a nagymamám Jászberényben lakott az Agyva partján, ott töltöttük a nyarakat, tehát nekünk volt gyerekkorunk, tele voltunk gyerekkori élményekkel, a mai gyerekeknek nincsen.
És szerinted a mai fejeddel visszanézve hiányzott nekünk akkor, hogy telefon legyen a kezünkben, meg fülhallgató, meg ilyesmi?
Én nem hiszem, mert én most már betöltöttem ugye a 65 évet, van egy okostelefonom, nincs tabletem, nincs számítógépem, nincs e-mail címem, tehát én nekem nem hiányzik, nem hiányzik.
És az okostelefon néha nem hogy segít, hanem néha főbosszant.
Hát az okostelefon, ha van benne ilyen keresztrejtély, amit esetleg játszok rajta, meg arra használom, hogy ha valaki fölhív, akkor fővegyem, vagy ha én akarok hívni valakit, akkor tárcsázzak vele, ennyi.
Te az anyukád, mivel az iskola épületét tartotta karban, úgymond, nektek lányoknak, Katinak, Zsuzsának be kellett ebbe segíteni, vagy miket kellett csinálni az iskola épületben?
Hát az valami szörnyű volt. Tehát az, amikor még az osztálytársak vitted, amilyen a strandon voltak, akkor tudom, anyu már keltött nyáron 7 órakor reggel, mert abban az időben még az egész iskolát kimeszelték a nyári szünetbe, és bizony azt a rengeteg meszet, meg azt a rengeteg ablakot, meg minden, igen, segíteni kellett. De végül is az az igazság, hogy azért nem panaszkodhatom, mert volt gyerekkorunk, azért a szülők mindent megadtak, amit tudtak. De az én anyám az rengeteget dolgozott, tehát fizikailag rengeteget.
Ami szintén a te édesanyádra, édesapádra tartozott, te emlékszel még az alsó tagozatos szénszünetünkre?
Hát a szénszünetre nem, de azt tudom, hogy anyám lapátolta be a szenet a vizébe, tehát vaskát meg föl kellett cipelni az emeletre, és ugye abban az időben most a posta helyén ugye a mentőállomás volt. És ugye oda a pinceablakhoz leborították azt akárhány mázsa, rengeteg mázsa szenet, és még a mentősök is azt mondták, hogy ilyet még nem láttak, hogy egy nő ennyi szenet belapátoljon. Igen, akkor salakolni kellett ugye a kályhákat, majd utána egy fokkal jobb volt, amikor bejött az olajkályha. De tényleg, rengeteget, nekünk is segíteni kellett. Iskola után nem mehettem el, még el sem tudtam lógni, hogy elmegyek egy fagyira, vagy valami, mert jött anyám fő takarítani, segíteni kellett, nem volt mese.
Tehát akkor meg volt a hátránya annak, hogy más gyerek legalább haza tudott menni, Basakatinak meg már egy ajtóval arrébb ment, és akkor már otthon is volt.
Hát igen, meg közel volt a napló, tehát ott nem volt mese. Tehát nem volt mese, hogy hanyast kaptál, se hanyast. Szóval ilyen nem volt, mert anyám már másnap úgy is tudta, hogy milyen érdemjegyet kaptam előtte való nap.
Én azt hiszem elsőbe vagy másodikba volt olyan, hogy nem volt szén, és akkor hazaengedtek bennünket a hideg télbe egy pár napra, és akkor utána később lehetett visszajönni. De például anyukádéknak olajjal is föl kellett kenni a padlót.
Fölám a parkettát, föl meg télen a téli szünetbe, olajlábazat volt a folyoson, azt kellett lesubickolni, mert mi rossz kölyökök, azért végig húztuk szeruzával egy pár szó, ugye, rajzoltak rá ezt-azt, és azt le kellett takarítani. Jó van, hát ez volt a negatív része a gyerekkorunknak. Na.
Nagyon jó, hogy el tudtalak erre csípni, mert azt viszont te tudod megmondani, mert nekem már kiesett az emlékeimből, hogy 8 év alatt mi melyik tantermekbe voltunk? Nem olyan túl sokba.
Nem. Általában az emeleten voltunk, a díszterem mellett ott volt zongora, mivel mi ének-zenei tagozatosak voltunk, tehát ott az biztos. Másikra hallod, nem is nagyon emlékszem, nem tudom.
Viszont egy másik osztálytársal már beszélgettem arról, te emlékszel a bejárati ajtó mellett arra a nagy fekete táblára, hogy arra mindig föl voltak írva az osztályversenyek? A jóságverseny.
Ja, az, igen, ilyen arra emlékszem.
Na, hogy is volt az?
Hát ennyire már konkrétan nem emlékszem, hogy ő. De tudom, hogy volt az a tábla, amiről te beszélsz, de annyira konkrétan nem tudok rá, megmondom őszintén, visszaemlékezni.
Amennyi nekem eszembe jutott, az volt, hogy az osztályok versenyeztek egymással, tanárok pontoztak bennünket, hogy viselkedtünk, és hát a mi osztályfőnökünknek, az Irmaninnek ez nagyon fontos volt, hogy mi mindig elsők legyünk.
Jó, most, hogy rávilágítottál, most beugrott, tényleg ez így volt az osztályok közötti verseny. Tényleg így volt.
És akkor, mint ilyen találós kérdést teszem föl, az épülettel kapcsolatban te tudsz föltenni találós kérdéseket, de az én találós kérdésem az, hogy és melyik osztálya volt nekünk állandóan versenyünk, hogy ki lesz első, meg ki a második?
Úristen, ja, az Olga néni osztálya, ugye? Igen, azt hiszem. Mert ő végül is talán az is voltak riválisok, mert mind a kettő énektanár volt, mind a kettő apáca volt, tehát mind a kettő, igen, szerintem ez miatt volt ez a nagy rivalizálás a két osztály között.
Szóval Kati, itt összegezve a veled való beszélgetést, nem csak a tanórák meg a tanárok voltak fontosak, fontos volt ott az épület is, és ezt szerintem te tudod legjobban rajtunk kívül, hogy azért az épületél mit kellett tenni, hogy az mindig olyan állapotban legyen, hogy fogadni tudja a tanulókat, és ezzel ragadom meg az alkalmat, hogy az anyukádat is nagy-nagy szeretettel öleljük innen a távolból is, és üdvözöljük, és köszönöm szépen a beszélgetést. Üdvözöllek, Basa Kati, és további jó szórakozást kívánok, most pedig a Halas Rádió hallgatói még egy kis zenét hallgassanak.
Nagyon szépen köszönöm én is.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Az osztálytalálkozón Bócér Tibor osztálytársam ül velem szembe, akivel a 8 év után még 4 év középiskolát is együtt töltöttem, de hát most térjünk vissza a 8 év általános iskolára, amely ugye itt Kiskunhalason az akkor Szűcs József általános iskolában zajlott. Szeretettel köszöntelek, Tibor, örülök, hogy eljöttél, és hát mesélj egy kicsit arról, hogy neked milyen volt ez a 8 év.
Hát én is örülök, hogy találkozhattunk. Gondold el, hogy 36-an voltunk az osztályban, és már 21-en gyakorlatilag megjelentünk. Azért 50 plusz egy év után azért ez szerintem nem semmi. Hogy milyen volt a 8 év? Hát csodálatos. Én nagyon szerettem iskolába járni. Én nekem soha nem volt gondom azzal, igaz, hogy én nem voltam éltanuló, se a középiskolában, a főiskolán meg még inkább nem, de én szerettem. Az osztálytársaimat, meg egyáltalán azt a légkört, hát szóval, amire úgy visszaemlékszek, csak a szépre tudok emlékezni. Nem is tudok mondani olyan dolgot, ami esetleg negatív lett volna.
Ezt vesézzük ki egy kicsit jobban, hogy miért van az, hogy ha ma beszélsz egy iskolással, az nem beszél ilyen nagy szeretettel az iskolájáról. Lehet, hogy az időtávlatából tűnik nekünk szépnek, vagy pedig akkor más volt a helyzet?
Hát persze, hát nyilván az idő az megszépít sok mindent. Tehát a mai iskolásokat már nem nagyon ismerem, mert már az én fiaim, lányom is, hát már bőven túl van a 30-on. Igazából már én sem nagyon emlékszem rá, hogy tulajdonképpen ők hogy voltak, ha bár a fiúkra, a két fiamra emlékszem, hogy azok se panaszkodtak soha az iskolára, hogy menni kell, hogy tanulni kell. Mentek, csinálták, és szerintem ők is úgy inkább emlékeznek úgy az iskolájukra, hogy inkább a szépre emlékeznek ők is, úgyhogy én nem hiszem, hogy az általános, hogy úgy általában a fiatalok nem igazán emlékeznek jól a eltelt évekre.
Te a többi osztálytársam, akivel beszélgettem már, nagyon-nagyon szépen beszélnek mindenki dr. Szombati Károlynéról. Én azt kérdezném tőled, hogy más tanárokról milyen emlékeid vannak, mert egy-két osztálytárs azért megpedzette, hogy a többi tanárunk is igen jó minőségű volt.
Hát igen, én szerintem is jó tanáraink voltak. Most, hogy mire nem emlékszik jól az ember, nyilván azokra a tárgyakra meg, aki tanította, aki szóval nem igazán szeretett. Mondjuk én igazából soha nem voltam matek zseni, egy erős közepes voltam, és alapvetően a matematika órákra nem igazán emlékszem szívesen. Viszont mit tudom, mint biológiára, kémiára, nagyon, nagyon szépen, nagyon jó emlékszem, úgyhogy általánosítani nem tudok. Szombadi Károlyné Irma néni, hát ő volt az egyetlen tanár, aki a 8 éven keresztül minden áldott nap, ugye mi 6 napot jártunk iskolában annak idején, és minden, mivel cések voltunk, minden áldott napot énekoránk, tehát egyszerűen nem létezik az, hogy valaki ne emlékezzen rá, hogy milyen tanár volt. Én még emlékszem arra, amikor elkezdett bennünket tanítani, és akkor a táblára felrajzolta a hangokat, hogy ábrázolta, hogy törpékkel ábrázolta, hogy érik el a hangokat, szóval elképesztő, ahogy tanított.
Annak ellenére, hogy a matematikát nem szeretted, mégiscsak egy kicsit vájkáljunk a matematikában, méghozzá a felső tagozatos matematika tanárunk. Emlékszel rá?
Hát most így hirtelen, Lukinics Erzsike néni. Hát egy nagyon jó felkészült tanár volt, és egy rendkívül szigorú, maradjunk annyiban. Én legalábbis így emlékszem rá.
Na és akkor maradjunk annyiban, hogy veled konkrétan közös élményem az, hogy elkerültünk mind a ketten a mezőgazdasági szakközépiskolába, és azt hiszem 4 voltunk az általános iskolából, akik osztálytársak maradtunk, és a Lukinics Erzsike néninél a felső tagozatban alig tudtuk magunknak kiharcolni a jó matematika jegyet, és ennek mi lett a következménye, hogy középiskolában mind a 4 ilyen ötösökkel könnyűszerrel vészeltük át a matematikát. Azaz, hálásak lehetünk neki.
Hát végül is igen, ha már én nagyon ötösekre nem emlékszem saját magammal kapcsolatban, de azért megmaradtam ott is a erős közepes, úgyhogy nagyon jó matematika tanárunk volt nekünk a technikumban is.
Mert hogy voltak olyan osztálytársaink aztán a középiskolában, akik pedig leromlottak matematikából?
Hát, igen, ilyen is volt, de viszont tehát mi, akik a Szűcs József iskolából kerültünk a technikumba, 4, hát azok szerintem rendkívül jó fel voltak készítve, úgyhogy én nem bántam a régi osztálytársakat, de szerintem mi 4 azért eléggé versenyben voltunk az összes többivel, akik nyilván vagy Halasról kerültek oda más iskolából, vagy vidékiek voltak. Tehát, szóval egy jó felkészített négyek voltunk magyarul.
Bócér Tibi osztálytársam, hova kerültél el az érettségi után? A 4 technikum után?
Hát én a Szarvasi Főiskolára kerültem, a Debreceni Agrártudományi Egyetemnek a öntözés és melioriációs főiskolai karára. Akkor úgy hívták, aztán változott nyilván mezőgazdasági főiskolai karra, majd lett környezetvédelmi. Minden lényeg az, hogy én agronómiát tanultam. Többek között arra is készítem mindig, hogy agronómus leszek, ott végeztem 78-ban, és hát gyakorlatilag mint gyakorló agronómus, aki aztán az állami gazdaságban gyomendrődő, végigjártam a szamárlétrát, egészen a beosztott agronómustól a kerületi növénytermesztőig, aztán legvégső soron már mint kerületvezető dolgoztam, és hát a rendszerváltással, változással gyakorlatilag megszűnt. Megszűnt az állásom is, az állami gazdaság is, meg hát úgy általában a mezőgazdasági, nagyüzemi mezőgazdasági termelés Magyarországon.
Konkrétan vízügyel foglalkoztál?
Tulajdonképpen nem, mert én olyan karon végeztem, tehát olyan szakon, jobban mondva, ahol az agronómiát tanították. A vízrendelési szak az egy külön szak volt, de én az általános szakot végeztem, az öntözés meliorációs, tehát öntözés növénytermesztést tanultam. Gyakorlatilag attól függetlenül, mint a vízrendező szakon végzetteknek is tulajdonképpen hát amit ők tanultak, vagy tanítottak nekik, mi is tanultuk, csak legfeljebb rövidebb időben. Ugyanúgy ők is tanultak növénytermesztést, csak hát egy gyorsított tempóban, úgyhogy ők körülbelül karácsonyra, a vizsgadőszakra már úgy végigvették szinte az összes mezőgazdasági növényt, mi még akkor mindig a búzánál tartottunk.
ahol laksz, a Körösök vidékén, ott most hogy áll a mezőgazdaság?
Hát ugye én Gyomándörődön lakom, már most 38 éve. Hát a mezőgazdaság miért működik? Hát végül is egy mezőgazdasági település attól függetlenül, hogy most nincsenek nagy üzemek. Tehát magánvállalkozásba mennek a dolgok. Sokkal, de sokkal nagyobb, jobb, szebb, erősebb, meg drágább gépekkel dolgoznak, mint annó a TSZ-ek vagy az állami gazdaságok. Hát ha eredményeketre nem tudok konkrétan válaszolni, hogy most milyenek, de attól tartok, hogy a mi eredményeink még mindig jobbak voltak, mint a mostani gazdálkodóké.
A veled való beszélgetés befejezéseként én szeretném itt szétkürtölni az egész hallgatóságnak itt Kiskunhason és környékén, hogy él az édesanyád.
Igen, hál' Istennek él. Ment 87 éves, 88-ban van, hát 10 éve, több, 11 éve már most ő se Kiskunhalas van, hanem Gyomaendrődön lakik. Igaz, hogy már most a idősek otthonába él, de hál' Istennek jó egészségben, jó kedéllyel, a elméje tiszta, mint olyan, és hát mondtam neki, hogy jövök a hétvégén osztálytalálkozóra, és azért egy pár régi osztálytársamat megemlítettem, és úgy emlékezett rá. Tehát Urbán Lacira például, mert neki, elmeséltem neki, hogy ő a főszervező most, és emlékezett rá, hogy ki ő tulajdonképpen, pedig hát biztos, hogy Lacival is nagyon-nagyon régen találkozott. Laci is elkerült már innen nagyon-nagyon régen Kiskunhalasról, de azért úgy látom, hogy akik elkerültek, azért szívesen jöttek most is vissza.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük az anyukádat is, neked pedig további jó szórakozást itt, mi pedig most egy kis zenét hallgatunk a Halas Rádió stúdiójából.
Nagyon szépen köszönöm.
Az 50 éves osztálytalálkozón készült riportok még tovább folytatódnak a következő hetekben. Maradjanak akkor is velünk, köszönöm figyelmüket, önök a Halas Rádiót hallgatják továbbra is. Elköszön önöktől a magazin szerkesztője, Pősz Attila.